Kezdődik a Híradó szerda este, Szöllősi Györgyi vagyok. Jó estét kívánok! Egymás után veszti el krími bázisait az ukrán haderő, Amerika és a Nyugat szerint Oroszország el fog szigetelődni. Folytatni kell az új szerkezetű gazdaság kiépítését, a miniszterelnök 10 pontos programot hirdetett. Elkapkodták a magyar államadósság megújítására kibocsátott dollárkötvényeket. Lapinformáció szerint Simon Gáboron kívül másnak is lehetett anonim számlanyítására is felhasználható afrikai útlevele. Egymás után szorítják ki az ukrán katonákat a krími támaszpontokról, a felségjelzés nélkül ide oroszul beszélő katonák mellett a helyi orosz lakosság is nyomás alatt tartja az ukrán erőket. A megbízott ukrán védelmi minisztert és a kormányfő első helyettesét be sem engedték a félszigetre. Miközben Oroszország a terület beolvasztásával kapcsolatos hivatalos ügyeket intézik, például nyugdíjat emelnek a frissen csatlakozott területen élő időseknek, addig a nyugat arra figyelmezteti Putyin elnököt, hogy a teljes szigeteltséget kockáztatja a területfoglalással.
Hatalmas orosz zászló lobog Szimferipolban a krími parlament épületén, amelyre ma reggel új feliratot szereltek. E szerint az intézmény neve mostantól a Krími Köztársaság Államtanácsa. A városban és környékén lévő ukrán támaszpontokat továbbra is blokkád alatt tartják az orosz katonák. Oroszok ellenőrzik a szevasztopoli kikötőt is, ahol az ukrán fekete-tengeri flotta hajói vesztegelnek. Azt egyelőre nem tudni, mi lesz a sorsuk, miután a megbízott ukrán védelmi miniszter Ihor Tenyuk közölte, Kijev nem vonja ki a katonáit a Krím félszigetről azután sem, hogy a területet Oroszországhoz csatolták. A krími ukrán támaszpontokon ma reggel felolvasták a kijevi kormány utasítását, amely szerint a katonák önvédelemből akár fegyvert is használhatnak. Tegnap ugyanis meghalt egy katona, amikor orosz fegyveresek megrohamozták az ukrán hadsereg egyik navigációs központját Szimferipolban. A megbízott védelmi miniszter és az ukrán kormányfő első helyettese ma a Krímbe indult, hogy a válság enyhítéséről tárgyaljon, ám az ottani hatóságok be sem engedték őket a félszigetre. Az eset miatt Kijevben összeült a Nemzetbiztonsági Tanács. Szevasztopolban délelőtt tüntetők nyomultak be az ukrán haditengerészet vezérkarának területére. Leszették az ukrán zászlót és helyette az orosz lobogót vonták fel. Közben megérkezett a bázisra az orosz fekete-tengeri flotta parancsnoka, hogy az ukrán haditengerészet vezérkarának tagjaival tárgyaljon. Az egyeztetésről egyelőre nem szivárogtak ki részletek. Egy órával később viszont fegyvertelen ukrán katonák hagyták el a parancsnokság területét kisebb csoportokban. Semmit sem tehettünk a behatolók ellen, az egész váratlanul történt. Az oroszok csak ígérgetnek mindenfélét, hogy nem fogják lerohanni a támaszpontokat, hogy mindent politikai eszközzel fognak megoldani, de ezek csak szavak, mondja elkeseredetten az egyik távozó ukrán tiszt. A távozók között volt Szerhij Hajduk ellentengernagy, a haditengerészet parancsnoka is, akit meg nem erősített hírek szerint bilincsben vezettek el, és az orosz titkos szolgálat valószínűleg kihallgatja. A kijevi védelmi minisztérium közölte, egyelőre nem tudják, hová vitték a parancsnokot. Moszkvában a parlament a Krím Oroszországhoz való csatolásáról kötött tegnapi megállapodás ratifikálását készíti elő. A képviselők szimbolikusan a cári birodalom idejéből származó fekete-narancs színű úgynevezett György szalagot viselik. Közben Vlagyimir Putyin elnök a Krímmel kapcsolatos első intézkedéseként utasította a kormányt, hogy emelje az oroszországi szintre a krími nyugdíjakat. Moszkva krími politikája nem csak Ukrajna, hanem az egész nemzetközi közösség számára fenyegetést jelent, mondta az amerikai alelnök Joe Biden, aki az Oroszország nyugati szomszédságában lévő balti államokban tárgyalt. Biden úgy fogalmazott, Oroszország sötét ösvényre lépett, amely elszigetelődéshez vezet, és számolnia kell azzal, hogy az Egyesült Államok megvédi szövetségeseit. A kijevi kormány kezdeményezésére csütörtökön az ENSZ közgyűlése is foglalkozik a kialakult válsággal, az Európai Unió állam és kormányfői pedig rendkívüli csúcsértekezleten döntenek a további lépésekről.
Magyarország 23 éve támogatja Ukrajnát területi egységének és szuverenitásának megőrzésében, és ez a jövőben sem változik, mondta Németh Zsolt, a külügyminisztérium parlamenti államtitkára Ungváron, amikor találkozott Valeri Luncsenkóval, Kárpátalja megyei kormányzójával. Németh Zsolt megerősítette, Budapest nem ismeri el a vasárnapi krími népszavazást, és igyekszik mindenben támogatni a magyarok lakta területeken élőket. $1,5 millió segíti például a kárpátaljai kulturális és oktatás intézmények felújítását.
Több mint 200 millió forint fog a rendelkezésünkre állni ahhoz, hogy kárpátaljai oktatási, kulturális és szociális intézményeknek alapvetően az energetikai korszerűsítését, nyílászáró cseréjét végre tudjuk hajtani. Az első keleti partnerségi program kiválóan működött, ezt is a külügyminisztérium, illetőleg a megyei tanács hozta létre, és 56 projektet sikerült megvalósítani. Jó reményünk van arra, hogy a második program ugyanilyen eredményesen fog zárulni.
Folytatni kell az új szerkezetű gazdaság kiépítését, jelentette ki a miniszterelnök a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara gazdasági évnyitóján. Orbán Viktor 10 pontban foglalta össze az ehhez szükséges lépéseket. A kormányfő egyebek mellett 50%-ban magyar tulajdonú bankrendszert, csökkenő adókat és energiaárakat, valamint teljes foglalkoztatottságot sürgetett. Orbán Viktor hangsúlyozta, a jól képzett munkaerő mellett a következő időszak gazdasági verseny előnyét az olcsó energia jelenti majd.
Talán az egyetlen igaz, hogy több ravatalozó össze van kötve kerékpárúttal is.
Az előző uniós ciklusban több mint 500 ravatalozó épült uniós pénzből. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke szerint ez is egy példa, hogy Magyarország korábban rosszul használta fel az unióból érkező forrásokat. Varra Gászló a kamara gazdasági évnyitóján hozzátette, az uniós pénzeket a jövőben úgy kell felhasználni, hogy ezek a támogatások és a gazdaság növekedését segítsék.
Ha ebbe a pályába, ebben a növekedési pályába nem avatkozunk be olyan módon, ami átrendezi a belső viszonyait nagyon erőteljesen, akkor ez a pálya fönntartható.
A miniszterelnök arról beszélt, hogy a kétharmados többséget tartja Magyarország legnagyobb versenyelőnyének, amelynek segítségével az elmúlt időszakban sikerült Magyarországot a saját lábára állítani, sikerült elérni, hogy külső segítség nélkül álljon a lábán a magyar gazdaság.
Célul kell kitűznünk, hogy a magyar gazdaságnak a növekedése az előttünk álló időszakban, úgy, mint ahogy egyszer ez már volt, legyen kétszerese a német gazdasági növekedésnek, mert ez benne van a magyar gazdaságban.
Orbán Viktor kijelentette, az olcsó és jól képzett munkaerő mellett a következő időszak gazdasági versenyelőnyét az olcsó energia jelenti majd.
És itt az Egyesült Államok olyan előnyre tett szert, amelyet az európai gazdaság, ha nem változtat radikálisan a gondolkodásán, az energiarendszerről való gondolkodásán, aligha lesz képes ellensúlyozni. Márpedig Magyarország arra törekszik, erről is mondok meg később néhány szót, hogy ne csak a háztartási, hanem az ipari termeléshez szükséges energiaár is Magyarországon legyen a legolcsóbb.
Orbán Viktor közölte, folytatni kell az új szerkezetű magyar gazdaság kiépítését. 10 pontban foglalta össze a teendőket, köztük azt, hogy az államadósság finanszírozásába minél nagyobb arányban vegyen részt a lakosság és az újraiparosítás végigvitelét. A miniszterelnök megismételte, a bankszektor legalább 50%-ának magyar kézbe kell kerülnie. Emellett tovább kell csökkenteni a munkát terhelő adókat és az energiaárakat, és el kell érni a teljes foglalkoztatottságot.
Nagy volt a kereslet a tegnap kibocsátott magyar dollárkötvények iránt, nagyjából ötször annyit vettek volna a külföldi befektetők, mint amennyit az államadósság kezelő központ el akart adni. Varga Mihály nemzetgazdasági minisztere ma reggelben azt mondta, az a cél, hogy a következő években egyre kevesebb ehhez hasonló nemzetközi kötvény kibocsátásra legyen szükség, inkább itthon a hazai befektetők vásároljanak az állampapírokból.
Míg az elemzőket is meglepte a keddi devizakötvény kibocsátás sikere, az államadósság kezelő központ 3 milliárd dollár értékű, 5 és 10 éves futamidejű állampapírt dobott a piacra, amelyek pillanatok alatt elkeltek. Ráadásul úgy, hogy a befektetők 15 milliárd dollár értékben vásároltak volna a kötvényekből, még soha nem volt ekkora összegű kereslet a magyar állampapír iránt. A befolyt összegből Magyarország az idén lejáró adósságát fizeti ki, sokkal jobb feltételekkel, mint például korábban. Az államadósság kezelő szerint a kötvénykibocsátások nem növelik az államadósságot.
Ezek nem hosszabb távon, vagy középtávon, vagy éves szinten nem növelik az adósságot, hiszen egy lejáró adósság előfinanszírozása történt csak meg. Tehát ettől még egy fillérrel nem lesz nagyobb évvégén az államadósság.
A Híradónak nyilatkozó elemző szerint a devizakötvények sikeres eladása arról tanúskodik, hogy a piac bízik Magyarországban.
Feltétlenül fontos, hogy a magyar gazdaság irányában élénkül a bizalom, illetve szintén jelentősen javítja a magyar gazdaság kilátásait azt, hogy a háztartások egyre nagyobb volumenben, egyre nagyobb mértékben finanszírozzák az államadósságot.
A kormány is azt szeretné elérni, hogy a következő években egyre kevesebb nemzetközi kibocsátásra legyen szükség. A nemzetgazdasági miniszter a ma reggelben azt mondta, az a cél, hogy inkább itthon a magyar családok vásároljanak az állampapírokból.
Ha valaki megnézi most a banki hitelkamatokat és a banki betéti kamatokat, akkor azt látja, hogy ezek nagyon alacsony szinten vannak. Ezek már nem annyira vonzóak a magyar lakosság számára, elég jelentős mennyiségű készpénz halmozódik fel otthon. Hát szeretnénk ennek egy lehetőséget biztosítani, méghozzá, és az a másik célunk, hogy hosszú távú megtakarítás legyen.
A kibocsátás március 17-én volt.
Az Államadósságkezelő Központ 2012-ben hirdette meg programját, hogy minél több család vegyen állampapírt. A most hétfőn kibocsájtott, több mint 5%-os kamatot kínáló új bónusz magyar államkötvényért még ma is sorban álltak az emberek. Feltehetőleg az egyik legkeresettebb állampapír lesz, amit kifejezetten a lakosság számára dobtak piacra. Tavaly évvégén 1688 milliárd forintra duzzadt fel a lakossági kézben lévő állampapírok állománya. Ez majdnem négyszerese a két évvel korábbinak, amikor az államadósságkezelő elindította a lakossági kampányát. Ez azért fontos, mert jelentősen növeli az ország pénzügyi biztonságát.
Több mint 12 ezer vállalkozás jutott már csak nem 800 milliárd forintnyi kedvező kamatozású hitelhez a növekedési hitelprogramnak köszönhetően. A Magyar Nemzeti Bank adatai szerint egyre több kis cég is él a lehetőséggel, és a felvett összegeket többségében fejlesztésre fordítják.
110 éve gyártanak dobozokat ebben a budafoki üzemben. A cég több mint 1 millió forint bérleti díjat fizet havonta a csarnokért. A növekedési hitelprogram keretében heteken belül csak nem 100 millió forinthoz jutnak, amiből megvásárolják az épületet. Vagyis a jövőben nem kell majd bérleti díjat fizetniük, és az így megmaradó pénzből hosszú távon bővíteni, fejleszteni is tudnak majd.
Bérleti díj meg a törlesztő részlet az hasonló mértékű lesz, és egy 10 éves futamidővel számolva utána már ugye nem merül fel vele havi költség, tehát sem a bérleti díj, sem a törlesztő részlet, és egy saját tulajdonú 4000 négyzetméteres ingatlan azért mindenképpen versenyelőnyhöz juttat.
Rendkívül kedvező 2,5%-os fix kamatozású hitelt tavaly június óta kaphatnak a kis és középvállalkozások. A növekedési hitelprogram azóta több mint 12 ezer cég számára biztosított csak nem 800 milliárd forintnyi olcsó hitelt. Az első szakaszban átlagosan 70 millió forintot vett fel egy vállalkozás, míg a tavaly október óta tartó második szakaszban csak a felét, átlagosan 35 milliót. Ez azt jelenti, hogy egyre több kis cég is hozzáfér a programhoz.
Valószínűleg ebben a szakaszban sokkal több vállalkozáshoz el fog tudni jutni a növekedési hitelprogram.
A Magyar Nemzeti Bank ügyvezetője azt mondja, egyre népszerűbb a program. A pénzt elsősorban beruházásra fordítják a kis- és középvállalkozások.
25% az agráriumba megy, ami egy nagyon kiemelkedő részarány. Ezután a feldolgozóipar következik, tehát ez a két ágazat, ami a legdominánsabb jelen pillanatban növekedési hitelprogramban.
A Híradónak nyilatkozó közgazdás szerint ilyen kedvező hitelhez máshol nem juthatnak a cégek, márpedig a gazdaság fenntartható fejlődéséhez elengedhetetlen, hogy a kisebb cégek is beruházzanak és fejlesztenek.
Nemzetgazdasági szempontból pedig ezek a beruházások, ezek emelik a gazdasági növekedésnek a mértékét, hozzájárulnak egy további bővüléshez.
A növekedési hitelprogram év végéig tartó második szakaszában 500 milliárdos keret áll rendelkezésre, amit igény esetén akár 2000 milliárdig is kibővítenek.
A magyar export harmadának Európán kívülre kell irányulnia, a keleti irányú export növelésben pedig az élelmiszeriparnak és a bornak lesz kulcs szerepe. Ezt mondta Szijjártó Péter egy borászati fórumon Egerben. A miniszterelnökség külügyi és külgazdasági államtitkára szerint a keleti export négy lábon állhat, a gépiparon, a mérnöki szolgáltatásokon, a vízgazdálkodáson, valamint az élelmiszeriparon és a boron.
Van egy világos célkitűzésünk, hogy 2018-ra a magyar export egyharmadának Európán kívülre kell irányulnia. És ugye ezt nem úgy akarjuk elérni, hogy ahova most sokat exportálunk, ott lecsökkentjük és inkább exportáljuk máshova, hanem úgy kell növelni a teljes magyar kivitelt, hogy annak egyharmada az már Európán kívülre menjen.
A magyar kiberbiztonsági stratégia az egyik legelismertebb és legelőrebb mutatóbb az Európai Unióban, mondta a miniszterelnök biztonságpolitikai főtanácsadója a Nemzeti Kiberbiztonsági Fórumon. Szemerkényi Réka emlékeztetett arra, hogy az internet biztonságos használata minden országot érint. A magyar kormány 2013. februárjában ezért fogadta el a Nemzeti Kiberbiztonsági Stratégiát. A visegrádi országok illetékeseinek találkozóján többek között azt tárgyalják, hogy hogyan akadályozhatóak meg közösen a súlyos politikai és gazdasági károkkal járó internetes támadások. 4 forinttal csökken a gázolaj, 2-vel a benzin literenkénti nagykereskedelmi ára pénteken. A változás után a gázolajért 418, a benzinért átlagosan 408 forintot kell fizetni. A MOL legutóbb pénteken csökkentette 3 forinttal a gázolaj literenkénti árát, a benziné akkor nem változott. A holokauszt magyar áldozataira és az ország német megszállásának 70. évfordulójára emlékezett a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége a fővárosban. Március 19-e a magyar történelem gyásznapja, mondta Heizler András, a szövetség elnöke. A megemlékezés után civilek virágokkal és apró kövekkel tisztelegtek az áldozatok emléke előtt.
Hisz megvan bennünk is csak szerverek.
Pradnóti Miklós soraival emlékeztek a holokauszt áldozataira Budapesten a Dohány utcai zsinagóga előtt. Zoltai Gusztáv holokauszt túlélőként szólalt fel a megemlékezésen. A Mazsihisz ügyvezető igazgatója beszédében a múlt mielőbbi igazságos és tisztességes feldolgozását sürgette.
Ha meghamisítjuk a valóságot és az ellenkezőre fordítjuk az igazságot, már nem tudjuk soha a jóra, az emberségre tanítani gyermekeinket.
Március 19-e a magyar történelem gyásznapja, mondta Heizler András. A Mazsihisz elnöke hozzátette, ezen a napon emlékeznek arra a 600 ezer magyar zsidóra is, akit ártatlanul hurcoltak el az országból. Hangsúlyozta, ezeknek az embereknek a kirekesztése nem 1944-ben kezdődött.
20 év szisztematikus jogfosztása kellett ahhoz, hogy a magyarországi zsidók némán, lehajtott fejjel és feltartott kezekkel vonuljanak végig itt Budapest utcáin és szerte az országban, megalázva és megadóan szálljanak fel a marhavagonokba.
Az ünnepség után a zsinagóga kerítéséhez virágokat és apró kavicsokat tettek a résztvevők, így emlékezve a holokauszt magyar áldozataira.
A baloldali összefogás pártjai kora este emlékezést szerveztek Budapest belvárosába a 70 évvel ezelőtti német megszállás évfordulójára. A Szabadság téren a kormány által tervezett emlékmű helyszínén a felszólalók egyebek mellett arról beszéltek, hogy nem lehet az áldozatokra és a gyilkosokra ugyanazzal az emlékművel emlékezni, és azt is mondták, nem hagyják, hogy a Fidesz meghamisítsa Magyarország történelmét. Több szocialista politikusnak is lehet afrikai, bissau-guineai útlevele, ezt írta a Magyar Nemzet. A lap információi szerint ugyanattól a csalás miatt körözött férfitől szerezhették be, akitől az előzetesben ülő Simon Gábor is. Ilyen útleveleket elsősorban adózatlan jövedelmek eltüntetésére szoktak használni. Mesterházi Attila azt mondta, kizárt, hogy lennének még a szocialista pártban olyanok, akiknek afrikai útlevelük van, és nem is kezdeményez emiatt párton belüli vizsgálatot. A Fidesz és a Jobbik szerint azonban az MSZP elnökének szint kell végre vallania.
Bilincsben vitték az MSZP egykori elnök helyettesét a bíróságra egy héttel ezelőtt. Az ügyészség adócsalással, magánokirat és közokirat hamisítással is gyanúsítja. Utóbbival azért, mert hamis afrikai, bissau-guineai útlevele volt, amiben a személyes adatai és a fotója mellett álnéven édesanyja lánykori nevét felhasználva szerepelt. Az ügyészség szerint Mesterházi Attila egykori helyettesének azért volt szüksége hamis afrikai útlevélre, hogy bankszámlát nyisson Magyarországon. A Magyar Nemzet korábban azt írta, ezen a számlán legalább 75 millió forintnyi devizát rejtegetett. Az Index információi szerint Simon Gábor hamis útlevelét az Interpol által csalás miatt körözött Velsz Tamás házában találták meg. A Magyar Nemzet pedig úgy tudja, a remek MSZP-s kapcsolatokkal rendelkező Velsz Tamás lakásában a nyomozók tucatnyi afrikai útlevélre bukkantak. A lap szerint így nem csak Simon Gábornak, hanem több szocialista politikusnak is lehet afrikai útlevele.
Én nem tudok egyről sem.
Arról Mesterházi Attila az MSZP elnöke szerint az ügy kampányeszköz. Felszólította az ügyészséget, hogyha tudnak konkrét ügyekről, álljanak ki és tájékoztassák az embereket, ahelyett, hogy információkat szivárogtatnak ki.
Én nem tudok ilyenről és kizártnak is tartom.
Én nem szeretném megismételni, hogy mi van tele az ilyen aljas próbálkozásokkal.
Így reagált Szanyi Tibor februárban, amikor a Magyar Nemzet arról írt, hogy egy MSZP-s politikusnak több százmilliós eltitkolt vagyona lehet egy külföldi számlán. Akkor, ugyanúgy, ahogy most, a baloldali politikusok hevesen reagáltak a hírre.
Az újságírásnak az egyik alja volt, ami, ahol azt írták, hogy feltételezhető, hát nem tudjuk, lehetséges talán. Ilyen cikket bárki tud írni.
Három nappal később kiderült, hogy maga az MSZP elnök helyettese, Simon Gábor rejtegetett 240 millió forintnyi devizát Ausztriában. Azóta már 6 bűncselekménnyel gyanúsítják, egy hete pedig előzetes letartóztatásba helyezte a bíróság. Vadai Ágnest szerettük volna megkérdezni, mit gondol a mostani cikkről, amelyben arról írnak, hogy több szocialista politikusnak is lehetett afrikai útlevele, de a Demokratikus Koalíció alelnöke nem válaszolt a kérdésekre. A Jobbik szerint a Simon ügy bebizonyította, hogy az ilyen ügyek jelentenek valódi nemzetbiztonsági kockázatot. Szilágyi György, a párt országgyűlési képviselője felszólította az MSZP-t, hogy mondják el, melyik szocialista politikusok rendelkeznek még afrikai útlevéllel.
Neveket akarunk hallani. Az összefogás és az MSZP nevezze meg ezeket az embereket, nevezze meg azokat a személyeket, akik vagy kettős állampolgársággal, vagy külföldi bankszámlával, vagy pedig külföldi útlevéllel rendelkeznek, kiemelten itt ugye az afrikai útleveleket, amikről most szó van.
A Fidesz felháborítónak tartja az újabb bűncselekményekre utaló információkat. Zsigó Róbert, a kormánypárt szóvivője azt mondta, felszólítják Mesterházi Attilát, hogy ne titkolózzon, hanem válaszoljon a felmerült kérdésekre. Szerinte ugyanis az MSZP elnökének tudnia kell ezekről az ügyekről.
Vajon szint mit tud arról, hogy hány szocialista politikus rendelkezik hamis útlevéllel és titkos bankszámlával? Vajon szint Mesterházi Attila, hogy kik ezek a szocialista politikusok? Most már vajon szint, hogy mit tud ezekről az ügyekről?
Zsigó Róbert szerint ezek után Mesterházi Attila nem menekülhet tovább a felelősség alól. Emlékeztetett, arra a kérdésre is várják még a választ, hogy kinek a pénzét őrizgette valójában Simon Gábor, és hogy összejátszott-e az akkori nemzetbiztonsági szolgálatokkal.
Ma sem adott magyarázatot Kőhegyi István arra a kérdésre, hogy hogyan tett szert 3 év alatt 70 millió forintos vagyonra. Az MSZP egyik vezető Baranya megyei politikusát 2 napja keresi a híradó, de sem személyesen, sem telefonon nem lehet elérni. Mesterházi Attila, az MSZP elnöke azt mondta, ahogy korábban Simon Gábornak, úgy most Kőhegyi Istvánnak is elhiszi, hogy legálisan jutott a több 10 millió forintos vagyonhoz.
Napok óta keresi a híradó Kőhegyi Istvánt. A pécsi szocialista politikustól azt szeretnénk megtudni, valós-e az a banki vonat, amely szerint 70 millió forintos vagyona van. A szocialisták Baranya megyei vezetőjét 2 napja nem lehet elérni, sem személyesen, sem telefonon. A híradónak az egyik rokona azt mondta, elutazott.
Nyilván igyekszik az ember ezek után megfelelni ennek a feladatnak.
Kőhegyi István 2009-ben és 2010-ben volt az MSZP országgyűlési képviselője. 4 évvel ezelőtti parlamenti vagyonnyilatkozata alapján 2010-ben 2 milliós vagyona volt, a tartozásai pedig mintegy 49 millió forintot tettek ki. Néhány napja nyilvánosságra került egy Kőhegyi István Zsolt nevére szóló 2013-as banki vonat, amelynek az egyenlege meghaladta a 70 millió forintot. Vagyis 49 milliós tartozás helyett 3 év alatt a sajtóban megjelent banki vonat szerint 70 millió forintos megtakarítás lett. Kőhegyi István hétfőn kiadott közleményében nem cáfolta a vagyon létezését. Azt írta, nem bűn magyarországi bankszámlán olyan megtakarítást tartani, amivel az illető el tud számolni, de feljelentést is tesz, mert szerinte banktitkok kerültek nyilvánosságra. Kőhegyi István pártársa Tóth Bertalan keddeste nem árulta el a Híradónak, honnan lehet a pénz. A baloldal pécsi képviselőjelöltje hozzátette, bajba kerülne, ha elmondaná.
Több jogszabályt sértenénk meg, hogyha én magánszemély magánadatairól, banktitkáról, vagy levéltitkáról bármit is mondanék.
Legális módon megtakarításokat eszközöl.
Az MSZP elnöke már kedden megvédte Kőhegyi Istvánt, aki Mesterházi Attila szerint legálisan halmozta fel a megtakarítását. Mivel a pécsi politikus továbbra sem adott magyarázatot arra, hogy honnan van a pénz, ezért megkérdeztük Mesterházi Attilától, ő honnan tudja, hogy pártársa törvényes úton szerezte.
De honnan tudja, hogy legális a pénz?
Mert ő azt mondta.
És elhiszi neki?
Hát képzelj el.
A baloldali miniszterelnök jelölt azt mondta, beszélt Kőhegyi Istvánnal, és hisz neki.
Az úgy szokott lenni, hogy megkérdezek valakit, és ő azt mondja, hogy ez így legális, és el tud vele számolni, és én ezt elhiszem a kollégáimnak és a pártársamnak. Én nem vagyok annyira rossz indulatú, mint ön. Simán Gábornak is elhittem, képzelj el.
Mesterházi Attila arról nem beszélt, hogy mit tud Kőhegyi István, honnan szerezte a vagyonát.
Meghosszabbítják a nyomozás határidejét annak a jobbikos képviselőnek az ügyében, aki még tavaly májusban gázolt halálra egy idős asszonyt. Ferenci Gábor majdnem pontosan egy évvel a baleset előtt az országgyűlésben még sürgette a halálos balesetek okozóinak szigorúbb felelősségre vonását. A baleset után arra hivatkozott, hogy a napfény elvakította őt. Az ellenzéki politikus jelenleg is kampányol azért, hogy ismét bekerüljön a parlamentbe. Kérdeztük az ügyről, de a témában a Híradónak adott interjút utóbb letiltotta.
Mécseseket gyújtottak az ajkaiak abban a kereszteződésben, ahol elgázolta a 92 éves asszonyt Ferenci Gábor, a Jobbik országgyűlési képviselője, még tavaly májusban. Az idős nő a mentőben halt meg. Az országgyűlés felfüggesztette a képviselő mentelmi jogát.
Ferenci Gábor országgyűlési képviselőt halálos közúti baleset gondatlan okozásának vétsége miatt gyanúsítottként hallgatta ki a központi nyomozó főügyészség.
A felfüggesztést indítványozó legfőbb ügyész azt mondta, Ferenci annak ellenére nem fékezett, hogy az idős nő egyértelműen át akart kelni az úttesten, és amikor vészfékezett, a lecsökkent távolság miatt már nem lehetett elkerülni a balesetet. A jobbikos képviselő ezzel szemben januári kihallgatásán úgy fogalmazott, a megengedett sebességgel szabályosan közlekedett, de az erős napfény elvakította, ezért nem vette észre az asszonyt, aki kitolta az autója elé a kerékpárját. A központi nyomozó főügyészség szerint további vizsgálat szükséges, ezért várhatóan meghosszabbítják a nyomozás határidejét.
Az ügyben a nyomozás folyamatban van, az eset körülményeit igazságügyi műszaki szakértő bevonásával vizsgáljuk. A nyomozás határideje 2014. március 30-a, ami előreláthatóan meghosszabbításra kerül.
Ferenci Gábor a Jobbik képviselőjeként 2012. május 22-én, egy évvel a halált okozó balesete előtt, írásbeli kérdést nyújtott be a közigazgatási és igazságügyi miniszterhez. Tervezi-e a kormány szigorítani a figyelmetlenségből, gondatlanságból elkövetett közúti balesetek okozásának büntetési tételeit? Ebben részletesen taglalja egy család tragédiáját, ahol halálos gázolás áldozata lett egy férfi. A Jobbik képviselője jelenleg is kampányol a parlamentbe jutásért. A Híradó marcaltői lakossági fórumán szeretett volna interjút készíteni Ferenci Gáborral, aki röviden nyilatkozott, majd később letiltotta a vele készült interjú megjelenését.
Ha lehet más, a politika szerint nem szűkíteni, hanem bővíteni kell Magyarországon az oktatás lehetőségeit. Osztolykán Ágnes, az ellenzéki párt képviselője azt mondta, biztosítani kell annak a feltételeit, hogy 10 emberből legalább minden negyedik diplomás lehessen.
A lehet más, a politika kidolgozta oktatási programját annak érdekében, hogy egy tudás alapú társadalom teremtődjön meg ebbe az országba, hogy Magyarország azzá válhasson, aminek lennie kell, egy saját talpán megálló innovatív közösségnek, mely önmagában is elég erős ahhoz, hogy így teremtse meg nemzeti függetlenségét.
Elérkeztünk egy olyan ponthoz, amikor a devizahitelesek megsegítése érdekében valamit tenni kell. Ezt mondta a Közösség a Társadalmi Igazságosságért párt elnöke. Szili Katalin szerint az Alkotmánybíróság döntése ugyanazt mondta ki, amit a KTI is megfogalmazott. Vagyis, hogy törvénnyel kell módosítani a devizahiteles szerződéseket.
Kiállunk továbbra is, amellett, hogy a parlament alkosson azonnal törvényt. Ne várjon holnapig, ne várjon holnap utánig, alkosson azonnal törvényt, állítsa meg egyébként a kilakoltatásokat.
Az új országgyűlés első dolga lesz, hogy a kúria határozata után azonnal meghozza azokat a döntéseket, amelyek már az idén segítséget nyújtanak majd a devizahiteles családoknak, közölte a Fidesz. A párt közleménye szerint a kormány ezután sem fogja elengedni a devizahitelesek kezét, a további intézkedésekig pedig az érintett családoknak az árfolyamgát nyújt védelmet. Bírálta az MSZP a kormányt, amiatt, mert nem mondott fel egy több mint 50 éve kötött államközi szerződést. Ez alapján az ukrán állampolgárok, köztük a kárpátaljai magyarok bizonyos feltételekkel kaphatnak magyar nyugdíjat. A szocialisták azt mondják, ez túl sokba kerül az országnak, a Fidesz szerint viszont az ukrán válság közepén a sorok között ismét a külhoni magyarok ellen úszítanak a szocialisták.
Ez lehet krími tatár is, lehet orosz is. A Donyeck medencében élő orosz nemzetiségű...
Akár krími tatárok és kelet-ukrajnai oroszok is kaphatnak magyar nyugdíjat. Erről beszélt Korózs Lajos. A szocialista politikus szerint ugyanis egy több mint 50 éves államközi szerződés lehetővé teszi, hogy a magyar lakcímmel is rendelkező ukrán állampolgárok magyar nyugdíjat kérjenek. Korózs Lajos bírálta a kormányt, hogy még nem mondta fel ezt a szerződést Ukrajnával.
Elvileg, ha egy ukrán állampolgár magyar nyugdíjat kér, akkor le kell mondania az ukrán nyugdíjról. Viszont nem kell hozzá állampolgárság, csak egy magyarországi lakcím. Na, ezt a lehetőséget használják ki többek között az ukrán állampolgárok.
Korózs Lajos most azt mondta, az ukrán nyugdíjasokról szóló javaslatuk nem a kárpátaljai magyarok ellen irányul.
Felháborító az, hogy jelenleg az ukrán válság közepette a sorok között újra a külhoni magyarok ellen uszítanak.
A Fidesz szerint ismét a külhoni magyarok ellen uszítanak a szocialisták. Zsigó Róbert szerint ez ahhoz hasonló, mint amikor évekkel ezelőtt a határon túli magyarok kettős állampolgársága ellen kampányoltak.
Reméljük, hogy a baloldal ezúttal nem kíván 23 millió románhoz hasonlóan 45 millió ukránnal egy hazug gyűlöletkampányt folytatni, és ismét megsérteni a külhoni magyarokat.
Az MSZP először a 2002-es választási kampányban beszélt arról, hogy az akkori Orbán kormány intézkedéseivel 23 millió román számára megnyitotta a magyar munkaerőpiacot. A 2004-es népszavazáskor ismét a kettős állampolgárság ellen kampányoltak a szocialisták, ekkor már Gyurcsány Ferenc volt a miniszterelnök. Többek között azért buzdítottak nemmel való szavazásra, mert szerintük a határon túliak tömeges bevándorlása összeroppanthatja a nyugdíjrendszert.
Szocialista párt komoly hibát követett el.
Azóta tavaly januárban Mesterházy Attila Kolozsváron már azt mondta, az MSZP hibázott 2004-ben.
Tudjuk, érezzük és belátjuk azt, hogy ez egy hibás politikai döntés volt, és szeretnék mindazoktól bocsánatot kérni, akiket ezzel megsérte.
Néhány nappal később azonban ismét tiltakozást váltott ki a határon túliak körében, amikor Szanyi Tibor szerintük megsértette és lerománozta őket.
Láttam, hogy egyébként a határon túlról is szép számmal érkeztek, úgyhogy majd fogom őket köszönteni az anyanyelvükön.
A szocialista politikus a tavaly februári gyulai békemenet határon túli résztvevőit akarta anyanyelvükön románul köszönteni.
Nagyon sokan jöttek át a szomszédos országból, ami én úgy gondolom, hogy mindenképpen figyelemre méltó, és illik őket köszönteni a szeretet jegyében.
A baloldali összefogáson belül továbbra sincs egyetértés a kettős állampolgárság ügyében. Az MSZP és az Együtt PM most támogatja, Gyurcsány Ferenc pártja viszont továbbra is ellenzi a külhoni magyarok egyszerűsített honosítását.
A kormány mindent megtesz azért, hogy ne legyenek nélkülöző gyermekek, ezért vezették be az óvodától a középiskoláig a napi háromszori étkezést, amelynek lehetősége 2015. januárjától él. Zsigó Róbert, a Fidesz szóvivője azt is mondta, Mesterházy Attila MSZP elnök mostanában nagyon sokat beszél a gyermekek étkezéséről, miközben ifjúsági államtitkárként 28 milliárd forintot költhetett volna erre a célra, de csak 8 milliárd forintot szánt erre. A szóvivő szerint a Fidesz kormány az eddiginél több pénzt és figyelmet fordított a gyermekétkeztetésre, míg a kormányváltáskor 28,7 milliárd forint jutott erre a célra, ma csak nem a duplája, 52,6 milliárd forint van erre a célra. A fejlesztéseknek köszönhetően versenyképes lesz a vasút, mondta a Nemzeti Fejlesztési Miniszter a legújabb Stadler Flirt motorvonatok átadásán. Németh Lászlóné úgy fogalmazott, a MÁV évtizedes lemaradását nem lehet 4 év alatt behozni, de az szerint a most zajló beruházások bizakodásra adnak okot.
Székesfehérvár felé tart ez a flört vonat. A szakemberek ezt tartják az egyik legnépszerűbb vasúti kocsinak, ugyanis kifejezetten elővárosi közlekedésre tervezték. Kényelmesen és gyorsan lehet vele rövid távokat megtenni. Jelenleg Magyarországon 60 darab ilyen közlekedik. A székesfehérvári vonalon kívül Dunaújváros 60, Veresegyháza és Eger pályaudvarain is fel lehet szállni rájuk, de a vasúti társaság még több ilyet szeretne.
Minden negyedik utazás korszerű motorban a flörtvonat.
A Mávstart igazgatója azt mondja, ahol flörtvonatok járnak, több az utas is. A modern kocsikat alig kell javítatni, és kevesebb áramot is fogyasztanak.
A korábbi 60 flört motorvonat beszerzésnek az elmúlt 7 évben az összességében 5 milliárd forint megtakarítást okozott.
És ez a legújabb flört modell. A tervek szerint ebből a típusból 42 darabot állítanak forgalomba azokon a helyeken, ahol befejeződnek a pályafelújítások. A fejlesztések eredményeként egy versenyképes vasút jön létre, ahol a vonatok megfelelő színvonalon szolgálják ki az igényeket, mondta a nemzeti fejlesztési miniszter.
Az Orbán kabinet 2010-ben egyértelművé tette, hogy összhangban a Nyugat-Európában, sőt a világon érvényesülő irányjal elkötelezettek vagyunk a közösségi közlekedés, ezen belül a vasúti közlekedés fejlesztése mellett.
Az elmúlt 3 évben mintegy 500 kilométernyi vasúti pálya újult meg. A cél, hogy minél többen járjanak vonattal. 2015-ig várhatóan Vác, Szolnok, Szob, Esztergom és Pusza-Szabolcs térségében is a legmodernebb elővárosi kocsik közlekednek majd.
Motorosokból és robogósokból álló társadalmi mozgalom alakult a rászoruló emberek megsegítésére. A Motoros Family nevű kezdeményezés egyik ötletgazdája, Kárász Róbert televíziós műsorvezető azt mondta, természeti katasztrófáknál segítenek, majd terveznek víradást, faültetést és játszótérépítést. A mozgalom nagykövetei ismert zenészek, színészek és televíziós személyiségek.
Mindenki önállóan élt eddig a motoros életét, némi kisebb közösségek voltak, de egy ilyen átfogó közösség, egy ilyen család, ahol bizonyos dolgokat teszünk is, azért, hogy segítsünk, olyanról én nem tudtam. Ezért volt öröm a kezdeményezés, és ezért álltam mögé.
Ritkán mosnak fogat a magyarok. Egy friss felmérés szerint a lakosság harmada csupán naponta egyszer, vagy egyszer sem. Szűrésekre alig járnak, orvoshoz pedig fájdalom esetén sem mennek el. Pedig a szakemberek szerint akár szívinfarktust és koraszülést is okozhat a szuvas fog vagy a begyulladt íny.
Fogköztisztítót fogunk neked adni.
A helyes fogtisztítás alapjait magyarázza vizsgálat közben a fogorvos ebben a budapesti rendelőben. A magyar emberek többsége egy friss felmérés szerint nem tud rendesen fogat mosni.
Minden egyes fogfelszínt valamilyen eszköz segítségével, legyen az egy fogkefe, vagy egy fogköztisztító kefe, vagy fogsejem, el kell érni, és minden egyes fogfelszínről a lepedéket el kell távolítani.
A kutatásból az is kiderült, hogy a lakosság tizede évente egyszer, vagy ritkábban cseréli le fogkeféjét. Az orvosok szerint ez már egészségtelen. Sokan pedig egyszerűen lusták, bár minden étkezés után ajánlott lenne, mégis naponta csupán egyszer, vagy nem is minden nap mosnak fogat, és fogorvoshoz is ritkán mennek el.
Nagyon sokan nyilatkoztak úgy, körülbelül olyan 40%, akik azt mondták, hogy évente egyszer vagy ennél is ritkábban mennek fogászati szűrésre.
Az orvosok szerint a nem megfelelő szájápolás nem csak fogvesztéssel járhat, hanem több betegség okozója is lehet.
Hogy az elhanyagolt fogazati állapot, ami tele van milliárd-milliárd baktériummal ezek a léziók, azok ma már tudjuk, hogy komoly olyan betegségeket is okozhatnak, vagy olyan betegségeknek is lehet rizikófaktora, mint például az élelmeszesedés, a stroke, a szívinfarktus, vagy furcsa módon, de mondom, a koraszülése.
A Magyar Fogorvosok Egyesülete most kampányba kezd. Egy weboldalt indít, amelyen egyebek mellett a helyes fogmosásra tanítanak, és fogorvost is segítenek keresni.
Most jönnek a sporthírek Nézi Jenővel, aztán pedig időjárás jelentés, utána a Szabadságtér 89 és Bábel. Az este ma 10 óra után 10 perccel kezdődik, rögtön utána híradó. Várjuk Önöket, viszontlátásra!